Kedves testvérek, ahogyan a bevezetőben említettem, Szent Lukács evangéliumának legeredetibb része kezdődik a mai vasárnap evangéliumával. Sokkal nagyobb jelentőséggel bír ez az evangéliumi rész, mint ahogyan egyszeri hallásra ezen evangélium kapcsán gondolnánk. Hiszen ezen evangélium kapcsán úgy látjuk, hogy össze vannak úgy egymás mellé szévetéve gondolatok. És nem érezzük át ennek a laza szerkezetű kis egységnek az igazi szerepét. Valóban így önmagában véve nem is láthatjuk meg a mai vasárnap evangéliumának az igazi értékét, csak akkor, hogyha azt is látjuk, hogy egy nagyon nagy egység az evangélium legterjedelmesebb, legmeghatározóbb egészének, egységének a leginkább lukácsi gondolkodást kifejtő egységének, egészének a bevezetése ez. A Jézus elhagyja Galileát, mert ott bizonyos értelemben kitelt a becsülete, és Jeruzsálembe indul, jól lehet nyilvánvalóvá válik, illetőleg ő már pontosan tudja, de követőinek majd lassanként válik nyilvánvalóvá, főleg Jeruzsálemben, hogy ott is az ő küldetése kudarcra van ítélve. A Jézusnak azonban mennie kell, mert Jeruzsálemen kívül nem veszhet el proféta. A jeruzsálemi cél úgy áll Jézus előtt, mint saját sorsának a végzete és beteljesedése, és Jézus ekképpen szánja el magát az útra, egyszerűen azért, hogy az Isten akaratát betöltse. Úgy hangzik az evangéliumban, szép ez a megfogalmazás, hogy megkeményítette arcát, vagy megkeményítette tekintetét, összeszedte bátorságát, és azután elindult annak a biztos tudatában, hogy helyt fog állni a rá váró próbatételekben. És az út során ebben az esztendőben adventig fogjuk hallani ennek az útnak a részleteit. Az út során többször megjövendöli a szenvedését, de nem felejti el, hogy el fog jönni az emberfia napja, és azután el fog jönni a föltámadás, amely egészen más összefüggésben értékeli, értelmezi az ő életművét, és értékeli, értelmezi az emberi életet. És nyilván ez lesz maga a megváltás. Látni fogjuk, hogy miként zajlanak körülötte az események. Ott lesz végig a tömeg, elsősorban vámosok, bűnösök mennek hozzá, de nem hiányoznak a farizeusok sem. Jézus tanítványai értésére akarja adni Isten országának titkait, és többszörösen hangsúlyozza, hogy Isten országának titkai egyet jelentenek az ő halálának titkával, misztériumával. Az uta Golgotára vezet, és a tanítványoknak ennek értelmét föl kell fogniuk. És a mesterről a tanítványoknak tanúságot kell tenniük. Ez azonban önmegtagadást, szolgálatot, virrasztást, imádságot, hitet és a testvéri szeretetnek a gyakorlatait, felelősségét kívánja. Az ellenfelek is egyre sűrűbben kilépnek a háttérből, háttérből, az ismeretlenségből, az arc nélküliségből egy törvénytudó csapdát akar állítani, farizeus saját fajtája elleni vádbeszédre készteti Jézust, másik meghívja, hogy törvénysértésen rajta csíphesse, mások zúgolódnak ellene, próbálják nevetségessé tenni. Nyilvánvalóvá válik lassanként az út során, hogy Jézus nem csak Galileában vallott kudarcot a maga üzenetével, hanem Jeruzsálemben is. Akik megértik, megérthetik az ő üzenetét, azok a kicsinyek és a szegények. Lukács meg akarja rajzolni Jézus alakját, de azt az utat is, amelyet követőinek végig kell járniuk. És a Jézusi út és Jézus követőinek az útja, vonalvezetése ugyanaz, a megszégyenülés és a dicsőség. A keresztény útról szóló tanítás első része a leckék a tanítványság természetéről és következményeiről, már ebből hallottunk részeket, és nem felejthetjük ezt a második-harmadik nemzedéket, a fiak, sőt unokák nemzedékét, akiknek születése előtt történtek az események. És ennek a nemzedéknek is újra kell felfedezni Krisztusnak az útját, megváltó művének lényegét. Szamaritánusok nem fogadják be, és itt már kezdődik az útnak a leírása. Nem fogadják be. Egyébként tudjuk, hogy más esetben János evangélium írt olyat, hogy ott tartózkodott a szamaritánusoknál. Néha volt is a galileai és a szamaritánusok között egyfajta összekacsintás, hiszen a jeruzsálemi farizeusi vallásossággal szemben mind a ketten, a galileaiak is és a szamaritánusok is olyan másodrangú polgárt képviseltek, főleg a szamaritánusok. Most azonban nem fogadják őket a szamaritánusok, mert Jeruzsálemben mennek zarándoklatra, és elképzeljük, hogy ez a zarándok út olyan, hogy egy nagy tömeg kíséri, akik nem akarnak lemaradni arról az eseményről, amely esemény úgy gondolják, hogy Jézushoz kötődni fog Jeruzsálemben, akkor még inkább érthető, hogy elő kell készíteni az ő szálláshelyüket, és az is érthető, hogy a szamaritánusok megijednek és nem fogadják őket. De jelzi ez azt, hogy ez az el nem fogadás, ez lesz a jellemző a Krisztusi útra. Ugyanakkor illés módján tűzzel, villámmal nem teheti Jézus hitelessé a saját tanítását. Hatalmi erővel és eszközökkel, hanem csak is a személyes sors végigjárásával, és azzal az úttal, amely úttal mindenki saját maga fedezi föl az élet súlyát, értékét. És ezt nem lehet pótolni hatalmi szóval, felülről, abszolút, egyértelmű bizonyítékokkal. Tudjuk azt, hogy a történelemben ezek az abszolút egyértelmű bizonyítékok mindig kudarcot vallottak. Ezen szamáriai pihenő tanúsága után, érdekes tanúsága, tapasztalata után beszél el az evangélium három meghívás elbeszélést, hogy hogyan is juthat valaki Krisztus közelébe, illetve mik annak a kockázatai. Milyen nehézségekkel jár Krisztus követése. Valaki látva ott a tömeget látja, hogy milyen elfogadottsággal bír Jézus, oda szegődik mellé, és mondja, követlek téged bárhová mégis. Ezt tudni kell, hogy abban a korban nem iskolák voltak, mint most, hogy ebbe és ebbe az iskolába beiratkozott valaki, hanem személyesen jelentkezett egy tanítónál. Pál apostol büszke volt rá, hogy ő Gamáliel lábainál tanult, és a növendék részesült a mestere tekintélyéből, büszkélkedhetett, hogy én ennél a tanítónál tanultam. És azután Jézus azonban figyelmezteti őt, hogy a tanítványi lét egy teljes létbizonytalanság. Egy teljesen bizonytalan egzisztenciát kell vállalnia, égmadarának van fészke, rókának odúja, az emberfiának nincs hová lehajtania fejét. A hallgatóknak ki kell zökkenniük a megszokott világlátásból, elvárás rendből, és teljesen új tanítványi szemléletet kell megtanulniok. És egyértelmű az, hogy nem elég a leckét fölmondani. Nem elég megtanulni a hittant, és azután levizsgázni belőle, nem elég a keresztény elvárásoknak megfelelő életvitelt élni, hanem egyszerűen arról van szó, hogy egy sorsot kell vállalni, ha valaki Krisztus útjára lép. És a másik pedig, másikat Jézus szólít meg, hogy jöjj és kövess engem, enged, hogy előbb eltemessem apámat. Teljesen észszerű kérés, hogy itt van az apám, a nyakamon már öreg, hát ki lesz a támasza, enged, hogy eltemessem apámat. És Jézus keményen válaszol, hagyd a holtakra, hadd temessék halottaikat, te pedig kövess engem. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az élet természetes ritmusát, természetes rendjét akarjuk kivárni. Ha az élet természetes rendjének akarunk eleget tenni, akkor ezen az úton nem juthatunk el Isten országába. Az élet természetes rendje nem olyan lépcső, hogy azt teljesen beteljesítjük, abban az esetben minden rendben van. Isten országának elsőbbsége van az ember valamennyi kötelezettségével szemben. A tanítványok, és jelzi azt még ez a kis rész, hogy a tanítványok, akik megértik Krisztus üzenetét, már átmentek a halálból az életbe. Majd sokkal később sokszor visszajön ez a gondolat az út során. És végül pedig az ekeszarva, hogy engedd, hogy előbb elbúcsúzzam. Ugye az elbúcsúzás nem csak azt jelentette, hogy kézfogás, aztán puszi-puszi, Isten áldjon, hanem azt jelentette, hogy át kell, akkor leülnek, ünnepséget tartanak, meghányják, vetik a dolgot, és kérem szépen kiderül az, hogy az ország választása még a családtaggal sem vitatható meg. Egyszerűen annyira személyes felelősséggel kell vállalni, mint a családtaggal sem vitatható meg, az ember egyedül Istennel rendezheti a kérdést. Az ember nem térhet haza, nem bocsáthatja vitára baráti körben az ő meghívását, és nem vonhatja bele a döntésbe az ő kapcsolatait, ahogyan nem vonhatja bele a döntésbe érzelmeit és vágyait sem. Aki az ekeszarvára tette a kezét, annak előre kell tekintenie. Csak előre lehet menekülni Isten iránti bizalomba. Az eke, ugye el tudjuk képzelni, a gyerekek már nem nagyon láttak traktoron kívül másféle ekét, amelyet csak le kell engedni, és akkor, ha jól van beállítva, akkor szépen egyenesen hasítja a barázdát. Mert mi gyerekkorunkban még ott volt az Eketaliga, és aztán ment a szántás. Ha jól be volt állítva minden, akkor el is engedhette az ekeszarvát a szántó, de azért ügyelni kellett, hát kényelmesebben fütyörészett. De az a szántó, aki Jézus korában volt, eketaliga nélkül, csak simán az ekét tartva, az nagyon komoly fizikai munkát, összeszedettséget követelt, hogy ne csak mindenféle tuszmálások, turkálások legyenek az ő szántásának eredményei. És bizony összeszedett fegyelemmel előre kell tekinteni, hogy annak a munkának az értelme, eredménye megmutatkozzék. Ez az, ami pár gondolattal összefoglalja azt a nagy lukácsi egységet, amelyet még ebben az esztendőben fogunk hallani. Próbáljuk megérteni, érzékelni azt, hogy mi magunk is ennek a tanítványi létnek kell, hogy az elkötelezettjei legyünk, és kell, hogy a saját életünkben, sorsunkban megtaláljuk az utat, azt az utat, amelyre az Úristen hívott bennünket, választott ki minket. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten